ezek után az agresszív dallamok után a vonalban itt van velünk Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Amiről beszélgetünk most a következő percekben, az igazából ugye a gáz, mint energiahordozó. Mi a helyzet most a gáznak az árával? Ugye azt látjuk, hogy kezdenek visszatérni az árfolyamok az orosz-ukrán háború előtti szintekhez. Ez tartós maradhat?
Igen, valóban kezdünk visszatérni el ezekre a szintekre. Tegnap itt a saját blogomban felraktam egy ábrát, ami azt mutatta, hogy 2010 és 2019 között hogy alakult az európai földgáz minimum és maximum ára. Tehát mi volt az a sáv, amin belül ez a kereskedés ugye történt. És most az az örvendetes hír, hogy tulajdonképpen a mostani áralakulás az úgy néz ki, hogy lassan ennek a görbének a felső részéhez, tehát a maximum árakhoz kezdenek visszatérni az európai árak. És én azt gondolom, hogy ez a változás, ez tartós lesz, tehát jó eséllyel a felső részébe ennek a békebeli ársávnak visszakerülhetnek az európai árak. Tehát úgy néz ki, hogy az orosz háború és az orosz ellátás levágásának a hatása kezd megszűnni. És válaszolva a kérdésre, de igen, azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy ez tartós tud lenni ez a változás. Egyszerűen azért, mert az látszik, hogy a globális cseppfolyós földgázpiacon egyre nagyobb a kínálat. A jövőben is úgy néz ki, hogy ez a kínálat bővül, különösen egyébként 2026-27 körül, de már előtte is, tehát 2024-25-ben is lesz növekedése a kínálati oldalnak.
Ez bármilyen típusú földgázt lehet cseppfolyósítani? Tehát ez nem függ attól, hogy honnan származik a gáz, hanem igazából technológia kell hozzá?
Technológia kell hozzá, ugye természetesen földgázforrás kell hozzá. Ugye maga a cseppfolyós földgáz az gyakorlatilag tiszta metán, de hát ugye magának a földgáznak is kitermelés esetén alapvetően a metánból áll, mint molekulából a földgáz. Tehát igazából azt jelenti, hogy szinte mindenhol van, minden forrásból, ha van gáz előhely, illetve van lehetőség ezt a gázt eljutatni a tengerekre, abból lehet ugye LNG terminált, LNG előállító berendezést gyártani.
Honnan tudja Európa pótolni a kieső vagy kiesett orosz gázt?
Az elsősorban az Egyesült Államok, itt van a legnagyobb felfutás, de hát ezen kívül nagyon sok helyről vásárolunk még. Veszünk például orosz LNG-t is, tehát ennek is az európai LNG ellátásnak mondjuk egy 10% körüli mértéke Oroszország felől jön. Ugye Oroszország is próbálja ezt eladni a világpiacokon, és hát mivel nekik Európa van a legközelebb, mondjuk az orosz Novatek cégnek a Jamal-félszigeten lévő LNG termináljához, de emiatt jó részt Európa felé adják el egyébként az oroszok is ezt a cseppfolyós földgázt.
Hogyan áll az infrastruktúra kiépítése a cseppfolyósított földgáz fogadására, aztán pedig a továbbítására?
Hát ez nagyon fontos téma volt, amikor 2022 nyarán ugye leállt Európa irányába az orosz vezetékes földgázellátás, hogy milyen mértékben, milyen gyorsan tudja Európa ezt képíteni. Ezek a projektek továbbra is haladnak előre, tehát Németországnak most már több LNG kikötője van. Ugye abban a 2022. augusztusi időpontban még egy darab sem működött, és hát úgy néz ki, hogy egyéb projekteknél is haladnak a dolgok, tehát egyre több az úgynevezett interkonnektor, ami mondjuk két piacot tud egymással összekapcsolni, illetve az LNG fogadó állomások száma, illetve kapacitása is folyamatosan nő Európában. Tehát úgy tűnik, hogy 2025-26-ra tulajdonképpen a kontinens teljes mértékben kiépíti már ezeket a szükséges kapacitásokat ahhoz, hogy hosszabb távon is stabilan LNG oldalról ellátható legyen az európai kontinens.
Az oroszok közben találtak piacot a saját energiahordozóiknak? Tehát hogyha már Európában ugye csökken ez iránt a kereslet.
Hát kőolajban nincs problémájuk, ugye azt el tudják adni. Földgáz esetében más a helyzet, ott gyakorlatilag most is egy olyan legalább egy 100 milliárd köbméterrel kisebb külső exportjuk van, mint korábban. Ez azt jelenti, hogy például a csúcs időben 2018-ban a Gazprom több mint 200 milliárd köbméternyi földgázt adott el az Európai Uniónak. Most jelenleg ez a volumen olyan 20-30 milliárd köbméter. A köztelevő mennyiséget nyilván elbukták az oroszok, de ezzel párhuzamosan egyébként az egyéb piacaikon, főleg Kína irányába próbálták növelni a földgáz érkeztést. Ugye itt a gond az az, hogy nekik abban az irányban jóval kisebb az infrastruktúra, mint mondjuk Európa felé, illetve hát amit ugye lehet próbálnak cseppfolyós földgázban is értkezteni, de hát itt is a infrastruktúrális szűkületek azok azért behatárolják ennek az országnak a lehetőségeit.
Mit lehet tudni a Magyarország és Oroszország közötti gázszerződésről? Itt elsősorban az árra lennék kíváncsi, hogy a Nyugat-Európában irányadó árakhoz képest ez kedvezőbb?
Valószínűleg nem. Ugye pontosan nem tudjuk ennek a szerződésnek a tételeit, de feltételezhető, és mégis el is árult annak idején Nagy Márton miniszter úr, hogy gyakorlatilag a TTF, tehát a hollandiai irányadó gáztőzsdei árakhoz van ez kötve. Ugye ez a TTF piac Európában a legnagyobb gáztőzsde. Valószínűsítjük azt, hogy leszállított árakról van szó, tehát elképzelhetőnek tartom én azt, hogy mondjuk TTF árat, tehát európai piaci árat fizetünk, de ez az árba benne van az, hogy mondjuk Kiskunduros-mához leszállítják az oroszok a földgázt, tehát ez a magyar-szerb határon lévő interkonnektor pont. Tehát lényegében ez az előnye megvan azért ennek a szerződésnek, hogy nem kell mondjuk például a Hollandiából való szállítási költséget kifizetnünk ide.
Vannak-e diverzifikációs tervei Magyarországnak, hogy kiváltsa az orosz gáz részarányát, illetve hogy csökkentse valamilyen módon az ilyen ezzel kapcsolatos függést?
Igen, vannak, tehát láthatóan egyébként több irányba is keres Magyarország, illetve az MVM csoport például lehetőségeket. Itt talán a legérdekesebb ez az úgynevezett déli gázfolyosó megléte, ahonnan például azeri földgázt vagy görögországi LNG forrásból lehet földgáz behozni. Ami ugye egy érdekes tény, hogy azért ez a hosszú távú magyar-orosz gázszerződés, egyébként az oroszok mindig pontosan betartottak, azért ez hosszabb távon bizonyos értelemben korlátozza a lehetőségeinket, hiszen hogyha mi nagy mértékben azt mutatjuk, hogy diverzifikációs forrásokat keresünk, az megnöveli mondjuk az orosz félbe az esélyt, a hajlandóságot, hogy esetleg ebből a szerződésből ők kilépnek. Tehát ilyen értelemben ez minket egy bizonyos fokig korlátoz, és hogy hogyan tudunk diverzifikálni. Minden esetre próbálkozunk, hiszen a magyar gázfogyasztás egy ponton túl lehet, hogy ismét nőni fog, különösen azért, mert ugye az ország három nagy gázalapú erőművet akar 2027-28-tól életbe léptetni. Ugye ezeket, ha mondjuk teljes ütemben, vagy teljes kapacitás mellett kihasználjuk ezeket a gázalapú erőműveket, akkor a magyar gázfogyasztás akár 2,5-3 milliárd köbméterre is nőhet ismét.
Ami azt jelenti, hogy ez egy jelentős mennyiség, és akkor nyilván el kell gondolkodni, hogy milyen forrásokból érkezik be az energiahordozó.
Így van, ez pontosan így van, hiszen ugye most az utóbbi két évben szerencsére ezzel a fogyasztásunk csökkent. Ugye itt majdnem 2,5 milliárd köbméteres csökkenésről beszélünk, 8,5 milliárd köbméter volt a tavalyi magyarországi teljes gázfogyasztás, de ezekkel az új erőművekkel tulajdonképpen ez a hatás teljesen ellentétes irányba mehet át, vagy ugyanarra a szintre juthatunk vissza, mint mondjuk korábban.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben az Erste olaj- és gázipari elemzőjét, Plecser Tamást hallották. Nagyon szép és eredményes napot, illetve hetet kívánunk.
Köszönöm szépen.